kérlek, a 145. Zsoltárnál, és pár héttel ezelőtt Isten hatalmas szeretetéről volt szó, aztán utána Isten kegyelméről beszéltünk és hallhattunk. Utána múlt héten, vasárnap, Istennek az irgalmáról. Emlékeztek, hogy ez olyan, mint egy lehet, hogy nem ezt a szót használtam, mint egy rohamkocsi, ami elsőnek odaér, Istennek az irgalma. És ma pedig Isten könyörületességéről szeretnénk beszélni, Istennek a könyörületességéről. És Istennek a szívét ismerni, vagy Istennek a jellemét és természetét az annyira fontos. Mert amikor ismerem Istennek a természetét és a jellemét megfelelő módon, akkor az reménységet ad és bizalmat hoz a szívünkbe. Ez olyan, mint amikor általános iskolás voltam, biztos veled is megtörtént, esetleg az alsó tagozatban a tanárnéni átküldött a szomszéd osztályba, hogy menj át a krétáért, vagy menj át a... hozd el az osztálynaplót, így van? És csak, ahogy mentem a folyosón, csak nem tudtam, hogy oda be fogok kopogtatni, kivel fogok szembe kerülni. Milyen lesz az a örömmel, vagy leszúrnak, mit kereselte itt, és mi az a jellem, mi az a természet, mi az a karakter, mi az a jellem, és annak a tanárnak. És amikor nem ismerjük Isten jellemét, nem ismerjük Istennek a természetét, akkor folyamatos bizonytalanságba vagyunk. És a szellemi életünk egy állandó bizonytalanságban van. Igazából nem tudjuk, hogy ki is ő, és milyen is ő. És hogy milyen is az ő szíve felém. Nem tudom, hogy mi várat. Egy kicsit olyan, mint a római meg a görög istenek, hogyha emlékeztek rá, amikor itt tanultuk, hogy ez a szeszélyes, kiszámíthatatlan. Vagy olyan, mint amikor valaki egy hangulatember, így van, hogyha a főnököd, vagy munkatársad, vagy nehogy Isten házastársad, a hangulat ember, és ott vagy, és egyszerűen csak nem tudod, hogy aznap mit fogsz kapni. Így van, az egy nagyon, nagyon elbizonytalanító, és azt érzed, hogy oké, de jó megtartani azt az X lépés távolságot, mert csak nem tudom, hogy mit fogok kapni. Nos, Példaveszek 18:10 azt mondja, hogy erős torony az Úrnak a neve. Hozzá folyamodik, vagy hozzá fut az igaz. És megmenekül. És mikor a Biblia névről beszél, akkor igazából természetről beszél, jellemről beszél. Mikor nevet adtak egy gyermeknek a Bibliában, akkor valami jellemző szerint adták neki azt a nevet. Mikor Isten az ő nevét kijelenti, akkor az azt jelenti, hogy az ő jellemét és természetét kijelenti. Mikor azt mondja, hogy erős torony az Úrnak a neve, akkor ez olyan, hogy erős torony az Úrnak a természet, olyan, mint egy vár, mint egy torony. És hozzáfut az igaz, mert ismerem, tudom, hogy ő milyen. Oké, és ezért fontos ez. Úgyhogy 145. Zsoltárban, és ma a könyörületességről fogunk beszélni, Isten könyörületesség, és meg fogunk nézni verseket, és lehet, hogy le akarod írni őket. És lehet, hogy haza akarsz menni, és végolvasni, és megnézni az előtte következő, az egész fejezetet akár, és csak foglalkozni, és tanulmányozni. Egy ámulatos téma, Isten könyörületessége. 145. Zsoltár. Gyertek velem, 8.-9. vers. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra és nagy a kegyelme. irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra, és nagy az ő kegyelme. Emlékeztek, múlt héten pont hoztuk, hogy honnan van ez a rész. Mikor Isten kijelentette az ő nevét Mózesnek, és azt mondta, hogy Mózes, én kijelentem neked a nevemet. 2 Mózes 34.6-ban. És elvonult Mózes előtt, és kiáltotta az Úr az ő nevét, hogy irgalmas és könyörületes. És hogy nagy az ő kegyelme. És aztán mondtuk ezt, hogy az írásban ez újból és újból előjön, és az Ószövetség tele van ezzel, az Új Szövetség tömve van ezzel. Ahol proféták hozzák, és azt mondják, hogy ő ilyen, ez az ő jelleme, ez az ő természet, hogy Istent ismerni az nem egy olyan, mint egy szeszélyes valakit ismerni, vagy egy hangulat ember, vagy egy hangulat ember szemét ismerni, hanem az Úr irgalmas és könyörülő, késedelmes aragra nagy a kegyelme. 9. vers. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörülő szívű minden teremtményéhez. Isten jó mindenki iránt, és ezen a földön Isten jósága egy svéd asztalon van kínálva. Igazából a teológia úgy hívja ezt, hogy általános kegyelem, és utána van a megváltó kegyelem, és utána, Isten jósága annyi szinten lelepleződik, de csak így általánosságban is. Isten jósága lelepleződik az esőerdők, a gyümölcsök, a termések, az állatok, a növények, egyszerűen ez a bővölködés, ami van, és Isten ő jóságos mindenkihez, és könyörületes mindenki iránt, könyörülő szívű minden teremtményéhez. Ő könyörülő szívű. Ez az ő szíve, ez az ő viszonyulása, ez az, ahogy viszonyul az ő szívében, nem könyörtelen, nem kegyetlen, nem tudod, elmarasztaló, hanem könyörülő a szívében minden teremtményéhez. Úgyhogy beszéltünk erről, emlékeztek, hogy Isten irgalma az, hogy Isten azt adja nekünk, amit nem érdemlünk. Hogy amit az igazság megkíván, az az igazság szolgáltatás, és az pedig ítéletet követel. Ítéletet. És aztán felkiáltunk, hogy irgalom, és Isten irgalma jön. És igazából Isten irgalma még előtte is már jött, mert adta Jézus Krisztust, és Isten irgalma az a rohamkocsi, ami jön, és azt a pallost, ami lecsapna ránk, mert lázadók vagyunk Isten ellen, mert felség elleni lázadást követtünk el, jön, és azt mondja, hogy állj, nincs ítélet, irgalom van. És ez az első, az irgalom az azt adja, az nem adja azt, amit megérdemlünk. A kegyelem az azt adja, amit nem érdemlünk. Így van, jön a tékozló fiú haza, és mindent elszórt, és az atya távolról látja őt, és megesik a szíve, és odaszalad hozzá. És a nyakába borul, és csókolgatja, és a tékozló fiú mondaná a mondókáját, és az egészet, és nem kapja meg azt, amit megérdemel. Ez az irgalom, hogy szolgának kellene lenni örökre mostantól, de nem kapja meg. De aztán mennek tovább, és az atya, aki Isten, Jézus történetében az atya Isten jelképezi, azt mondja, hogy hozzátok ki rá a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára, tudod, adjatok sarut a lábára, vágjátok le a hízott tulkot. Azaz nem csak, hogy irgalmat kap, azaz nem kapja azt, amit megérdemel, hanem kegyelmet kap, azt kapja, amit nem érdemel meg, és hatalmas parti van. És ez Isten szíve. És aztán a könyörületesség jön, és az egészet a könyörületes szív mozgatja, de a könyörületesség jön, és bekötözi a sebeinket. A könyörületesség az, ami annyira közel jön hozzánk. Ézsaiás 61-ben azt mondja, hogy amikor Jézus eljön, akkor ő bekötözi a megtört szívűeket, a megtört szíveket, és ez könyörületesség, hogy Isten bekötözi. Mint amikor csak keresem, Glória, itt vagy? Oké, itt vagy, oké. Nem látok a szememtől, így van. És jöttetek fel Dorkával, így van, és Dorka a múlt vasárnap a vasalóba, vasalót tesztelt. Így van? És csak tűnődöm, hogy mi volt az az első reakció, vagy mi az a reakció egy szülő részéről, amikor a gyereke elesik, vagy megüti magát, vagy tudod, vérzik a keze, vérzik a lába. Így van? Akkor van egy könyörületesség. És van az, hogy gyere, ülj ide, és kötözzük be. És csak van egy könyörületes szív. És Istennek ilyen a szíve. 103. Zsoltár a következő helyünk. Gyere oda velem, 103. Zsoltár. Hé, ezek olyan jó írásrészek. Olyan jó írásrészek. Srácok, hagyjuk. Nem, hagy maradjon így, ahogy van. Köszönöm. 103. Zsoltár. Nézzétek, köszönöm, Dávid. 8. vers, azt mondja, irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Aki ugyanez az Úrnak a nevét jelenti ki. Nem fedd minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Ez milyen jó, nem? Azt mondja, hogy nem bűneink szerint cselekszik, nem álnokságunk szerint fizet. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Oké? Képzeld el, milyen magasan van az ég a földtől. Olyan nagy Istennek a kegyelme az őt félők iránt. Az, hogy Isten azt adja nekünk, amit nem érdemlünk meg. És ide a Bibliámban ezt egy matematikai képletet írtam. Oké? Okay? Úgyhogy matekosok, figyeljetek. Jonatánnak tetszik. Ő látom, hogy matekos volt. És ez így néz ki, hogy kegyelem és nagyobb, így van, relációs jel, nagyobb a bűneim. Hogy Isten kegyelme nagyobb, mint a bűneink. Erről beszél ez a vers. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Hogy Istennek a kegyelme nagyobb, mint a gyengeségeid. Hogy Istennek a kegyelme nagyobb, mint a bukásaid. Hogy Istennek a kegyelme nagyobb, mint a korlátaim és a gyarlóságaim. Hogy Istennek a kegyelme nagyobb, mint a múltam. Woo! Hogy Istennek a kegyelme nagyobb, mint a jelenem. Hogy Istennek a kegyelme nagyobb, mint a jövőbe, bármi fog jönni, Isten kegyelme nagyobb. Tudod, Istennek a kegyelme olyan, mint az a számítógépes játékban van az a Pac-Man, az a kis akármi, ami megy és megesz mindent. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek. Azt hiszem, soha nem sikerült játszanom ezt a játékot, de megy és megesz mindent. És Istennek a kegyelme nagyobb. Nagyobb, nagyobb. Azért, mert Jézusnak a keresztje nagyobb. Mert amit Isten végzett és tett, az nagyobb. Mert a megváltása benne hívők számára nagyobb. Nagyobb. Azért, mert Jézus nagyobb. Mert Isten kezének a munkája nagyobb, mint az ember kezének a munkája. Oké? Okay? És Istennek a kegyelme nagyobb. És ez nagyon fontos, ismerni Isten jellemét, természetét. Azt mondja, hogy amilyen nagy, magasan van az ég a föld, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van, 12, a napkelet a nap nyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Oké, és most nem kell elővenni a földrajz tudásunkat, hogy kiszámoljuk, hogy milyen távol van nap, kelet, nap, nyugat, és azt mondjuk, hogy akkor ez azt jelenti, hogy 40.875 kilométer, így van? Mert nem erről szól, hanem ez egy képes beszéd, ez azt jelenti, hogy végtelen távolság, hogy Isten olyan messzire vetette el a bűneinket, hogy nem tudjuk megtalálni. Oké? Wow! Oké? És aztán azt mondja, néznek 13. vers, mert most a könyörületességről beszélünk, amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, a gyermekéhez, a lányaihoz. Nekem lányaim vannak, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen lehet fiakhoz könyörülő lenni, de lányokhoz tudom, így van? Hogy amikor bármi történik, és jól lehet, a mi szívünk annyira távol van Isten szívétől, de olyan könnyen, sokszor a legnagyobb közelség az akkor van a szülő és a gyermeke közt, mikor a gyermeke bajba kerül, vagy megüti magát, vagy a lelki nyavajája van, vagy kiderül valami, amit eddig eltitkolt, és most felszínre jön, és most megtört, és tudja, hogy rosszat csinált, és megtörte miatt, és van egy bűnbánat, és most olyan nagy a közelség és könyörületesség jön. És gyógyít sebeket. És ugyanígy van Istennel, az atyánkkal. És nézzek, 14. vers. Könyörülő, mert, 14. vers, mert tudja, itt van mögöttem, itt van, tudja, hogyan formál minket. Megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Hogy Isten tudja, hogy por vagyunk. Isten tudja, hogy porból vagyunk. Isten tudja, hogy mi nem gránit töm vagyunk, vagy valamilyen márvány darab vagyunk, vagy valamilyen acél szerkezet vagyunk. Hanem Isten tudja, hogy törékenyek vagyunk mindannyian. Mindannyian. És lehet, hogy mi nem tudjuk magunkról. Mi projektálunk egy elképzelést, hogy milyen erősnek kellene nekem lennem. Vagy hogy a keresztény életben nekem mennyire tartanom kell tudnom magam, vagy mennyire össze kell tudnom kaparnom magam, és ez csak hazugság. Porból vagyunk, törékenyek vagyunk, és Isten nem felejti el ezt, és ő neki könyörületes a szíve felénk. Azért, mert tudja a mi formáltatásunkat. És ez annyira fontos. Nézzünk meg még egy-egy verset, mielőtt befejezzük. A Ézsaiás 42 a következő írásrészünk. Fú, nincs nagyszerű dolog, mikor a Bibliában versről versről, részről részre megyünk, nem? Ha? Ez milyen nagyszerű üzenet, amikor csak a Biblia szól, nem? Ha? Ez valahonnan ismerős nekem. Tudod, olyan nagyszerű, amikor Isten igéje csak szól, és megmos, és enged, hogy megmosson. És enged, hogy átmosson, és enged, hogy a hazugságokat kidobja, és enged, hogy azokat az emberi elképzeléseket, amelyeket gyártunk magunknak, tudod, kidobja. Ézsaiás 42:3, ez a messiásról, az Úr Jézusról szól. 700 évvel az ő eljövetele előtt egy profécia, Ézsaiás 42:3 volt ő róla, ami beteljesedett. Azt mondja róla, hogy a megrepett nádat, Ézsaiás 42:3, nem töri el. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A megrepent nádat vagy nádszálat nem töri el. Ez mikor, tudod, hogy milyen lesz a megváltó, mikor eljön a földre? Milyen az ő jelleme, az ő természete? Milyen az ő viszonyulása? Szeszélyes, vagy kegyetlen, vagy tudod, hogy fog járni, kelni köztünk? Milyen Isten szíve felénk? És itt azt mondja, hogy olyan, aki a megrepett nádat nem töri el. És nem tudom, hogy mennyire ismered a nádat, de tudod, a nád az nem valami nemes növény. Azt hiszem, nem mondhatjuk azt, hogy nádból építettem a házamat. Nádból, igen, nádból, tudod. Nádból, hát lehet, hogy csinálsz egy-egy dolgot, nem tudom. Mit csinálsz nádból? Kosarat? Háztetőt, Zsolti, háztetőt. Jó sok nádból, de egyetlen egy nád, Egy nátszál az milyen? Olyan, hogy az nagy érték egy nátszál. Nem, az nagyon kevés értéke van egy nátszálnak. És még kevesebb értéke van egy megtört nátszálnak, egy megrepett nátszálnak, nem? Nem tudsz belőle semmit se csinálni. Abban az időben csináltak belőle sípol, stb. De ha megtört, ha megrepett, haszontalan volt. Nem tudott kiadni hangot. Értéktelen volt, haszontalan volt. És azt mondja, hogy amikor Isten el fog jönni a földre, az ő szíve olyan lesz, hogy ami az emberek szemében értéktelen és haszontalan, azt nem fogja eltörni. Tudod, a pislogó gyertyabelet nem fogja kioltani, hanem irgalmas lesz. És végig látjuk ezt az evangéliumokban, és Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Zsidók 13:8-ban nem változott semmit. Ő pontosan ilyen, hogy amit fognak, és emberek ott van a toll, és kifogyott, és kidobják, és Isten pedig járja a kukákat, így van? És Isten járja a kukákat, és kiveszi, és azt mondja, hé, ez valamire jó lesz. Igen, az én szeretetem megtalálja, az én irgalmam megtalálja, az én kegyelmem megmenti, az én könyörületességem bekötözi, és majd használja, használni fogja, helyre fogja állítani. Mert Isten ebben érdekelt, ő ezt teszi, ő egy ilyen Isten. Ő nem olyan, mint a világ, ő nem olyan, mint a média, ő nem olyan, mint Hollywood, hogy gazdagok és segítsetek nekem szépek. Így van? Gazdagok és szépek. Nem. Hanem valós, és mindannyiunkkal itt találkozik ezen a ponton, a megtörtségünknek a pontján, a csődünknek a pontján, könyörületességében. És nem tudom, hogy mennyire ismered ezt a verset, és nem úgy értem, hogy tudod ezt szó szerint, de hogy mennyire ismered, hogy ő olyan, aki a megrepett nátszálat nem töri el. De, tudod, nincs nagyszerűbb, amikor így ismerjük Istent, hogy mi vagyunk a megrepett nád, és csak tudjuk jól, hogy helyünk van nála. Csak tudjuk jól, hogy ő könyörületességében találkozik velünk, és bekötözi a sebeinket. És amikor mi magunk is azt gondoljuk, hogy értéktelenek és haszontalanok és használhatatlanok vagyunk, akkor ő nem mond le rólunk. Máté 12-ben idézve van ez a rész, Ézsaiás 42:3-ból, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, mikor ott vannak a vallási vezetők, a farizeusok, és szombatnap van, és ott van egy elszáradt kezű ember, és kéri Jézus, hogy gyógyítsa meg, és Jézus, és a farizeusok pedig dörzsölik a kezüket, a vallási vezetők. És azt mondják, hogy ez az. Szombatnap van, ha most meggyógyítja, akkor rajta kaptuk, hogy szombaton munkát végez, és méltó a halálra. És Jézus azt mondja, hogy hagyj kérdezzelek meg benneteket, ha valakinek közöttek juha van, és beleesik egy verembe szombaton, akkor kihúzzátok-e a veremből azt a juhot? Aha, persze. Oké. Ez az ember, ez értékesebb egy juhnál. Az ember értékesebb. Az ember értékesebb a verébnél, más helyen, az ember értékesebb a juhnál. És meggyógyítja. És meggyógyítja, és aztán a farizeusok kimennek, és megbeszélik, hogy meg fogják őt ölni. És aztán azt mondja az írás. Mert meg volt írva róla, hogy a megrepett nátszálat nem töri el. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Hogy a megváltó, az könyörületes szívű megváltó. És nem fér bele az emberi rendszerbe. Mert az utolsókból elsőt csinál. És az első, ha azt gondolod, hogy első vagy, akkor vigyázz. Vigyázz. Lehet, hogy utolsó leszel. A pislogó gyertya bele nem oltja ki. Így van, fogták a gyertya belett az egy régi ruhát, amit már nem használtak, fogták, és egy csíkot kivágtak belőle, és az volt a kanóc, és amikor a vége lett a kanócnak, és elkezdett, akkor fogták, és kidobták, és hoztak egy másikat. Lehet, hogy nem olyan, figyelj jól, lehet, hogy nem olyan erős a világosságod, mint szeretnéd. Lehet, hogy nem olyan erős a hited, mint vágysz rá. Lehet, hogy nem olyan erős a keresztény életed, mint amit gondolnál. De Isten azt mondja, hogy a pislogó gyertya belet nem fogja kioltani. Istennél van jövőd. Istennél Jézus Krisztusa van reménységed. Mert ő ott van az életedben. És ő nem úgy viszonyul hozzád, ahogy te viszonyulnál magadhoz. Ő nem mond le rólad soha. Micsoda könyörületes Istenünk van. Micsoda könyörületes szívű. Oké, nézzük meg, sok versen van, nézzük meg egy utolsót, jó? Néhány jó versen fog tudni belekerülni, de nem baj, mert Palinak a bemerítkezése az egy felér 10 prédikációval. Oké, nézzük meg Ézsaiás 40:11-et. Ézsaiás 40:11. Ézsaiás 40:11. Ezt mondja, mint a pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölében hordozza őket, és a szoptató juhokat szeliden vezetgeti. Hogyha megvizsgálod ezt az egész fejezetet, Ézsaiás 40-t, akkor Isten hatalmáról ír. Az előző versben arról beszél, hogy el fog jönni az ő hatalmas karjával, és az ő fizetsége ő előtte van, és el fog jönni egy nap, és tudjuk, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni, és ez erre utal. Ha megnézed a következő verseket, akkor feltesz egy csomó kérdést, nem tudom hányat, 15-öt, 17-et, hogy kimérheti meg a kezével a hegyeket, és kimérheti meg a tengereket és az óceánokat, és arról beszél, hogy Isten végtelenül hatalmas. De és szendvicsként, ahogy Isten hatalma be van mutatva a 11. versben, be van mutatva még valami más Istenről, hogy ő egy pásztor, és hogy ő, mint a pásztor úgy legelteti az ő népét, az ő embereit, téged és engem, az ő nyáját. És az jellemzője annak, ahogy ő legeltet, hogy karjára gyűjti a bárányokat. Úgy értem, a következő versben azt mondja, hogy kimérte meg markával a vizet, oké? És itt pedig Isten karjára gyűjti a bárányokat. Láttam már ilyen kis szuki bárányokat? Ahogy ott vannak a pásztornak a karján? És ott vannak biztonságban? Nos, Isten karján vagyunk, Isten karjára gyűjt bennünket. Isten hordoz bennünket, Isten hordoz téged. Nem tudom, hogy így mi az Isten képed, de valójában az Isten kép a legmeghatározóbb dolog az életünkben. Mert az Isten kép meghatározza az egész keresztény járásunkat. Amikor reggel felkelsz, és hogy mi az Isten képed, az meg fogja határozni, hogy hogyan jársz kelsz azon a napon. Hogy hogyan gondolsz a helyzeteidre, a nehézségedre, a próbatételeidre, a melletted lévőre. És azt mondja, hogy Isten olyan, aki legeltet bennünket, karját gyűjti a bárányokat, ölében hordozza őket. Ő hordoz bennünket. Wow! Tudod mit? Ő könyörületes. Ő hordoz bennünket. Ő hordoz téged. Így van, láttátok már ezt a képet, amikor ketten mennek a tengerparton, és ott van a fövenyben a két embernek a lábnyoma, és egyszer csak az egyiknek a lábnyoma az megszűnik ott lenni, és már csak egy valakinek a lábnyoma van. És az olyan, hogy megyünk, és Isten és én, Isten és én, Isten és én, Isten és én. és aztán megszűnik az egyik lábnyom. És ez az, ami próbatételben és nehézségben történik. Hol van az a lábnyom? Most felvette. Az erősebb felvette a gyengébet, a nagyobb felvette a kicsit. Isten felvett bennünket. Ez 5 Mózes 1-ben van, azt mondja, hogy Izrael 40 évig hordozta a pusztában. Azt mondja, 40 évig hordozta a pusztában. Persze Izrael nem így élte meg a hitetlensége miatt, de ez volt a valóság. És ez sokat beszélhet a mi szívünkről, de 40 évig akkor is hordozta őket, a hitetlenségük ellenére. Hordozta. Azt mondja, a pusztai vándorlásán, sas szárnyakon hordoztalak benneteket. Oké? Amikor fogja a nagy madár, és ott van a kis fiókája, és ott van a, tudod, hordozva van, és így hordoztalak. Azt mondja, miként az apa hordozza az ő fiát, úgy hordoztalak benneteket. És tudod, mikor hordozzuk a mi gyerekünket? Úgy értem, mikor szoktam én hordozni a gyermekeimet? Hát akkor, amikor nem tudnak menni, így van? Mikor nem tudnak menni? Főleg mikor kicsik, és aztán elfáradnak, és már nem tudnak tovább menni. Így van, és aztán jön a kedvenc részük. Mi a gyerekeknek a kedvenc része? Apa nyakába lenni, nem? Apa nyakába, és még most azt hiszem héten is Maját felvettem a nyakamba. Igazából ez egy trükk volt a részemről, mert csak szerettem volna egy kicsit közel lenni hozzá. Ez csak ilyen az apai szív. Csak szeretem volna egy kicsit közel lenni. Egy kicsit, hogy te kis cukika. Úgyhogy gyere ide hozzám. Most nem, oké. Hé, vigyelek a nyakamba? Aha. Én a gyere! Oké, ezek mi vagyunk emberek. És vittem, ameddig... Igen, korlátolt távolságig vittem, mert már a gerincem, és igazából ez olyan nagy öröm volt. Olyan nagy öröm, és olyan nagy közelség. És tudod, hogy Isten hordoz téged? És Isten a karjára gyűjt, ezt mondja itt. Azt mondja, a karjára gyűjti a bárányokat, ölében hordozza őket. És tudod, ne akarjunk olyan erősek lenni, ne akarjunk olyan nagyok lenni, ne akarjuk az életet saját erőből élni, mert ott van egy olyan erő, ami sokkal nagyobb, mint a mi erőnk. És amikor megengedjük, hogy ez az erő hordozzon bennünket, az átformálja az egész életünket, ő könyörületes szívében hordoz bennünket, és azt mondja, befejezésül, hogy a szoptatós juhokat szeliden vezetgeti. Van egy szelíd vezetgetés, a szoptatós a kis juhokkal. Tudod? Oké, úgyhogy ezzel fejezzük be. Nem üldöz bennünket Isten, nem hajt bennünket, nem űz bennünket. Sokszor lehet bennünk egy ilyen űzöttség a keresztény életünkben, hogy egy űzöttek vagyunk az életünkben, űzöttek vagyunk. Mindig, mint hogyha valamiről lemaradnánk, és van egy űzöttség, hogy soha nem elég, és ez jöhet egy olyan lelkiismeretből, ami folyamatosan korbácsol bennünket, vagy egy olyan múltból, vagy olyan, olyan örökséget hoztunk, ahol soha semmi nem volt elég, és mindig csak így űzve érezünk magunkat. Lehet a világból, mert a világban űzöttség van, hajtás van, soha nem elég, soha nincs megnyugvás. Tudod, lehet, nagyon sok helyről lehet az űzöttség. De Isten nem űz bennünket. Ő nem olyan, mint egy mi az, gulyás? Így van, akinek ott van az ostor, karikás ostor a kezébe. Vagy nem olyan, mint egy cowboy, akinek ott van a lasszó a kezében. Hanem ő szelíden vezet bennünket. Szelíden. Az ő szíve egy könyörületes, gyengéd szív. És tudod, közel jön hozzánk. Úgyhogy, wow, olyan jó ismerni Isten jellemét és természetét. Es Isten könyörületes kezébe. Es Isten könyörületes kezébe. Szaladj hozzá, erős vár az Úrnak a neve, hozzá folyamodik, szalad az igaz, szaladj hozzá, ess az ő kezébe. Engedd, hogy ő hordozzon. Ne félj gyenge lenni. Ne félj, ha kiderül a gyarlóságod, és a gyengeséged, és a hiányosságod, és a világban ez egy megszégyenítő dolog. Ó, te csak ennyi vagy! Ó, te ilyen kevés vagy! Nekünk ettől nem kell félni, mert tudjuk, hogy nem vagyunk kevesek. Ő elment a kukák mellett, és kivette azokat. Oké? Úgyhogy Isten hozott kukagyülekezet. Oké? Isten hozott. És ezt teszi. Igazából ezt teszi. Ez az ő jelleme. És egy ilyen csodálatos Istennel élünk és járunk. És a könyörületesség az a pont, ahol Istenhez legközelebb kerülünk, és ő bekötözi a szívünket, és helyre állít bennünket. Amen. 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 Oké. Okay. Wow, köszönjük hányotokhoz. Csak így szóltak ezek az igék, az írás. Wow, de jó. De jó. Köszönjük. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk. Annyira hálásak vagyunk, hogy a te igédben kijelentetted magadat, és kijelentetted a te nevedet. Te nem egy szeszélyes Isten vagy, nem egy ismeretlen, megismerhetetlen Isten, hanem Jézus Krisztusban is leleplezted magad. Urunk, látjuk azt, hogy te a bűnösöknek a barátja, te az árváknak az atya vagy, te az özvegyeknek a védelmezője vagy. Nagy Isten vagy. És nem azért vagy, Urunk, nagy Isten, mert te bármit megtehetsz, és összezúzhatod az összes ellenségedet egy másodperc alatt. Bár nyilván megteheted, és tudjuk is, Urunk, hogy el fog jönni az az idő, amikor ez is nyilvánvaló lesz. Hanem te azért vagy nagy Isten, mert a te hatalmadat arra használod, hogy felemeld a gyengét, hogy hordozd az erőtelent, hogy bátorítsd a csüggettet, hogy karjaidra gyűjtsd a te népedet, hogy a néped ismerjen téged, és nyugalma lehessen, nyugalma a legnagyobb zűrzavar közepette, és köszönjük neked, Urunk Istenünk, köszönjük. És hogyha vagy úgy vagy itt köztünk, hogy Jézus Krisztust még soha nem fogadtad be a szívedbe, soha nem mondtad neki még azt, hogy legyen a te megváltód, akkor tudd, hogy ő kopogtat a szívednek az ajtaján, és mondd azt neki, hogy Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem. Mondd neki egy ilyen egyszerű imádságba. Isten, köszönöm, hogy szeretsz engem. És elismerem, hogy bűnös vagyok. És kérlek, bocsáss meg nekem. És köszönöm, hogy elhordoztad a bűneimet a kereszten. És kérlek arra, hogy ments meg engem. Költöz az én életembe. Szeretném, hogyha a gyermeked lennék. És hogyha ez az imádságod, és soha nem hívtad még be Jézus Krisztust a szívedbe, soha nem mondtál még egy ilyen igent neki, akkor, hogy minden fej megvan hagyva, és becsukva, emelt fej pillanatra kezedet. És csak mondd azt, hogyha te elmondtad ezt az imádságot, bátran csak jelezd, és utána le is teheted. bátran, hogyha még soha nem. Köszönjük neked, Urunk. Hálásak vagyunk. Jézus nevében. Amen.